are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Finta Gábor vagyok. Mai műsorunkban egy különleges, a klasszikus zenében ritkán alkalmazott hangszer, a cimbalom és megszólaltatója Rácz Aladár lesz a főszereplő. Az én korosztályomhoz tartozóak egész biztos ismerik nevét, a fiatalabbak valószínűleg már nem. Kivételes muzsikus volt, megérdemli, hogy megemlékezzünk róla ebben a sorozatban. Rácz Aladár Jászapátiban született 1886-ban, és Budapesten halt meg 1958-ban. Kossuth-díjas cimbalom művész volt, az ő műfajában ezt kevesen mondhatták el magukról. Cigányzenész családból származott, harmadik gyermek volt a 14-ből. 3,5 éves korától Brácsás édesapjától, aki egy kis cimbalmot készített neki, tanult hallás után zenélni. 8-9 éves korában már apja zenekarában játszott. A budapesti Emke Kávéházban 16 éves korától zenélt esténként, 1910-ben 24 évesen Párizsba szerződött egy cigányzenekarral, amellyel bejárta Franciaországot, Spanyolországot és eljutott Egyiptomba is. Hamar hírnevet szerzett. Saint-Saëns, híres francia zeneszerző, a cimbalom Liszt Ferencének nevezte. Az ő hatására alkalmazott Igor Stravinsky cimbalmot zenéjében, amelyet Kodály Zoltán is használ, például Hági Jánosban és a Kállai Kettősben. Egy pár szóval leírnám, milyen hangszer is a cimbalom. A cimbalom két verővel ütve megszólaltatott húros hangszer a citerafélék családjába tartozik. Vízszintes helyzetű, trapéz formájú, dobozszerű hangszerteste van, magyar változatában 4 lábon áll, hangtompítóval és pedállal van ellátva. A fém húrok széltében vannak kifeszítve, és a teljes kromatikus skála eljátszható rajta. Tanítását a 60-as, 70-es években vezették be a zeneiskolákban. Érdekességként megemlíteném, hogy Rácz tanítványa volt Gerencsér Ferenc, aki még az iskolámban, a Miskolci Bartók Béla konzervatóriumban is tanított, ha nem is az én igazgatóságom idején. Akkor már az ő tanítványa, Farkas György járt le Budapestről tanítani hozzánk. Először hallgassák meg Johann Sebastian Bach E-dur partitájából a prelúdiót. Játssza Rácz Aladár.
Thank you.
következőkben hallgassák meg magát Rácz Aladárt, amint önmagáról, céljairól és művészi hitvallásáról beszél.
Az én cimbalmam egyedül áll a világon. Ezt ugyanis az esztergázási munkáktól eltekintve magam készítettem. Kristályos finomságú vékony hangját magam kísérletestem ki. Mindig fúró-faragó kísérletező természet voltam. 1914-ben, a világháború alatt, még a basszus húrokat is én készítettem, így magam összeállította a szerkezeten, mert nem lehetett húrokat kapni. De megtanultam gyorsírni, kájhát tapasztani is, sőt, amire a legbüszkébb vagyok, készítettem egy transformátort is. Persze, a tekercselést a feleségem segítségével. Én egész életemben az újat, a jobbat kerestem. Magam csinálom a cimbalomverőket is. A régi típusú cimbalomverővel sehogy sem voltam megelégedve. 10 évig dolgoztam, még elkészítettem az új típusú cimbalomverőt. Ez alatt, a 10 év alatt sokszor vett rajtam erőt a kiábrándulás és kétségbeesés. Különösen akkor, amikor megállapítottam, hogy a régi verő nem jó, de még nem tudtam, hogy milyen lesz az új. Mikor aztán elkészültem az új verővel, úgy éreztem, olyan erős vagyok, hogy most már akár az ördögöt is le tudnám győzni fáradtság nélkül. Muzsikálni nem egyszerű dolog. Tudják szépen és jól muzsikálni. A zene oly sok mindenből áll. Például itt van a szép hang kérdése. Mitől függ a szép hang? Attól, hogy hogyan ütjük meg a hangsert. De ez még nem elég. Érzés kell hozzá. Fül és szív. Ez utóbbi nélkül nem lehet szép hangon játszani. Különböző hangsereken minden muzsikus mást keres és talál. A mély is úgy szedi le a virágport, mint a darás, de másféle mézet ad mind a kettő. A jó zene, az igazi muzsika, a béke hangja. Én a béke híve vagyok. Nekem a legnagyobb dolog az a szeretet, mert az emberektől kaptam és kapok. Ezt a szeretetet szeretném visszaadni muzsikámmal.
Rácz Aladárt Magyar Örökség díjjal tüntették ki.
A cimbalomnak fontos szerepe van Kodály Kállai kettős című énekarra, zenekarra írt kompozíciójában is. Most hallgassák meg ezt a darabot a Magyar Rádió és Televízió ének-zenekara előadásában, vezényel Ligeti András.
Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
Következik Talla Marian összeállítása a középkori magyar irodalomról.
A magyar nyelvű kódexek irodalmi szempontból legértékesebb anyagát a különböző típusú prózai elbeszélések alkotják. Olvashatjuk a Magyar Irodalom Története című könyvben. Kegyes olvasmányként régebben is írtak és fordítottak már nálunk elbeszélő jellegű vallásos irodalmi műveket, ezek azonban, mint korábbi vita vagy erénykatalógus típusú legendák tanúsítják, igen tartózkodóak voltak a képzeletre ható, a fantáziát megmozgató elemek alkalmazásában. A középkor végi kolostori irodalom munkálói viszont már kénytelenek voltak az emberek világi érdeklődésével is számolni, s nem csak a prédikációkat töltötték meg szépirodalmi betétekkel, hanem a szerzetesek és apácák kezébe is nagy számban adtak, szórakoztatva tanító, vagy inkább az oktatás ürügyén szórakoztató olvasmányokat. Ez pedig akaratlanul is a világi elem benyomulásával járt együtt, mert keleti regék, görög mondák, római történetek, lovagi elbeszélések, középkori látomások, apokrif iratok, csodáktól övezett aszkéta életek, vallásos hiedelmek, világi szellemű népmesék mind betölthették a kegyes olvasmánynak vagy a prédikációk, traktátusok fűszerének szerepét, ha valamely vallásos vagy erkölcsi tanúságot lehetett belőlük kiolvasni. A történeti tényekhez való több-kevesebb igazodás igénye, mely a magyar szentek legendáiban vagy a Margit legendában még határozottan megfigyelhető volt, ezekben a regényes, novellisztikus történetekben már teljesen hiányzik. Egy nemzetközi vallásos, szórakoztató irodalom termékeinek a magyar kódexekbe való benyomulásáról van szó, valamennyit latinból fordították, közkedvelt nemzetközi kompendiumok nyomán. A középkor évszázadai folyamán felgyülemlett, különböző eredetű, tanúságos kis történetek, a példák nagy bőségben fordulnak elő a középkor végi magyar irodalomban. Hol prédikációk illusztratív elemeiként, mint például Temesvári Pelbártnál, hol legendák betétjeiként, hol traktátusok bizonyító szemléltető eszközeként, hol pedig, mint önálló szövegegységek jelennek meg, rendszerint gyűjteményve, példatárba foglalva, mint például a Példák könyve. A forrásul szolgáló külföldi gyűjtemények keletkezése szoros kapcsolatban állt a kolduló rendek megjelenésével, mivel elsősorban ezek tudták értékesíteni őket prédikátori tevékenységük során. A 13. század eleje óta egymás után keletkező példatárak közül nálunk három vált különösebben ismerté, a magyar kódexekbe ezeknek a gyűjteményeknek a darabjai azonban gyakran nem közvetlenül, hanem Pellbart prédikációi útján jutottak el. Az exemplumok megjelenése a magyar irodalomban a zárt kompozíciót kívánó, a leglényegesebb mozzanatokat kiemelő anekdotikus elbeszélés gyakorlatának kifejlődését segítette elő. A példák könyvében és más kódexekben olvasható, mint egy 150 példa a tematikája, úgy szólván az élet teljességét visszatükrözte. A képek szédítően tarka forgatagában sorra tűntek fel a középkori társadalom jellegzetes arcélei, szegény, bűnös, de ravasz gondolkodású szerzetesek, jámborságuk mellett is esendő apácák, tisztességben megőszült remeték, bölcs aggastyánok és közönséges tolvajok. Szaporítják e sort más figurák is, mindig talpra esett szegény emberek, nagy stílű szélhámos szerencsejátékosok, feslet életű leányzók, ártatlanul megrágalmazott szüzek és intrikáló agnők éppen úgy, mint gőgös fejedelmek, eszes szolgák, mennyországba lovagló királyfiak, stb. E káprázatos sokasság kalandjai gyakran minden komolyabb igény hián pusztán a belőlük kifogyhatatlanul buzgó változatossággal, fordulatos anekdotizálgatással gyönyörködtették a hallgatóságot, bár nagy részük kétségtelenül hordozott magában erkölcsi tanulságokat is. Ezek az oktató célzatok jobbára általános igényű, emberi bölcsességet fogalmaztak meg a középkori etika szellemében. A példákon keresztül azonban igen sok világi elem hatolt be a kolostori irodalomba, hiszen témájuk gyakran profán tárgyú.
Laude parens panonia, ditam felici filio, cuius virtute varia, cilum repletur gaudio. Vigo cilu panonia, mert dicsőlő nosztefiót, nincs az virtusának híja, és a mennyben öröm riad.
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bűnhődése. A példák könyvéből. Itt szól az írás a szerzetesökről, kik tunyán mondják az ő zsolozsmájukat, kire tartozzának ő regolájuk szerint. Kiről ilyen csodálatos példa olvastatik? Valának két doktorok. Mikoron ez két doktorok az tanúságnak heléről az ő hazájukban tértenek volna, és hogy immár mennének az úton, jutának egy nagy erdőben. És mikoron est velődött volna, félnek vala ez két doktorok, hogy őket vadak meg ne szaggatnáják. Azért imádságra adták ő magukat, hogy az hatalmas Úristen őket megmentenéje szernyű haláltól. Tehát íme, látának távol való földön, hozzájuk egy klastromot, és ez két doktorok az klastromhoz tartanak. Mikor jutottak volna az klastrom kapujára, kezdenek csergetni az klastromnak kapuján. És az klastromnak fejedelme, hozzájuk Jüve, és befogadá őket igen örömest. És az fejedelem ada ő nekik ételt, és italt, és nyugolmat. Mikor jutottak volna éjfelire, felkelének az klastromnak baráti, és menének az veternyére. Az egyik doktornak es szokása vala, hogy éjfelének idején nagy ájtatossággal az ő zsolozsmáját megmondja vala. Mikoron bement volna az doktor az egyházba, látá tehát, az barátok kétfelé állottanak a karban, miképpen szokások szerzőtösöknek, és nagy siralmas szóval csak ezt mondják vala az barátok. Ó, Úristen, mire hagyál el engemet? Másfelől meg azt mondják az karban. Ó, Úristen, mire hagytál el engemet? És az gyertya, ki ő előttük ég vala, csak alég ég vala. Megrettene ezeken a doktor, és kimene az egyházból, és felkőté az ő társát, és mindketten bemenének az egyházban. Meglátták ezt dolgot, és hallják vala az feljül megmondott igéket mondani, mondván, ó, Úristen, mire hagytál el engemet? És igen csodálkoznak vala rajta. Mikoron immár megvirradott vala, mondanak az doktorok az klastrom fejedelmének, kérünk tégedet, szerető atyánk, hogy hívasd be az barátokat mind, mert íme egyikünk prédikációt teszen nekik. Mondta az fejedelm, örömes teszem, uraim. Mikoron begyűltek volna az barátok, elkezdé az egyik doktor a prédikációt imez igéken. Szolgáljatok Úrnak nagy vígasságában, és mikoron az doktor nagy édességgel prédikálana az barátoknak, tehát az barátok egyenként, ki-ki mind nagy sírással kimegyen vala az egyház ajtaján, és csak az fejedelem marada meg ő maga. Ezeket látván a doktorok, ennél es inkább csodálkoznak vala ez dolgon. Mondta az fejedelm az doktoroknak, uraim, ne aléhátok azt, hogy itt mástan klastrom volna, avagy mi eleven emberek volnánk, de íme, ma nektök az Úristen nagy-nagy csodát jelentött meg, mert régen itt klastrom vala, és mindez barátok, kiket láttatok, itt laktanak, és őnekik fejedelmek voltam. És mi az mi regulánk szerint való zsolozsmát tunyán, resten és ájtatlan mondjuk vala meg. De íme az áldott Úristen nem vete minket pokolra, és nem kárhoztatott érette az ő nagy irgalmassága szerint, de itt vagyon minekünk kénunk mindaddig, míg nem megtisztulunk az mi fogyatkozásunkból. Ennek ő bizonságára íme, én titeket kikésérlek az kapun, és én magam betérök az kapun. Legottan továbbá nem látjátok az klastromot, hanem csak nagy lángas föstet. Ezeket meglévén kikéséré az doktorokat az fejedelm az kapun, és betére ő maga az fejedelm az kapun. Legottan ő előttek elenészék az klastrom, kit előbb látnak vala, és látának az klastrom helyén nagy lángos föstet, és az lángos föstből ilyen szózat jű valaki mondván. Jaj, mi nékünk, hogy mi nem szolgáltunk az mi teremtő Istenünknek gyorsan és vígan. Ezeket látván és halván az két doktorok nagy hálát adának az Úristennek, hogy ilyen nagy csodát mutatott volna meg ő nekik, mert ez velágban élének, mendeneket erre tanítanak vala, hogy az ő szerzett zsolozsmájuk ájtatossággal megfizetnéjek az Úristennek. Vajon mi lészen én Istenem azoknak, kik nemhogy csak ájtatlan mondják meg regula szerint való zsolozsmájukat, de inkább haragosságnak és dagályosságnak miatta elhagyják ő zsolozsmájukat? Bizonyával egyebet nem mondhatunk, hanem csak Szent Ágostonnak mondását, holott ezt mondja. Átkozott ember az, ki az Úristennek szolgálatját tunyán, resten és gonoszul teszi. Ez Szent Ágoston doktor mondja.
Szép táncot jó kedvemből, szép szerelmem küldök, kit gyakorta én magamban, te nálad énekli. Táncolok veled, örülök, vígan tetszik, hogy röpülök, nagy boldogult élek. Neves súlyom jó kedvében magát mutatja, röpül vígan, de szárnyait vesztek szépen tartja, s táncát néki, ha ki látja, hogy nem mozdul, azt alítja, minden úgy csodálja. S táncát néki, ha ki látja, hogy nem mozdul, azt alítja, minden úgy csodálja.
Kedves hallgatóink, Tóth Magdolnát hallják. A múlt héten mutattam be önöknek Szabó Attillát, aki egy íjász, hagyományőrző csoport alapítója és vezetője. Ma a vele rögzített beszélgetés második részét sugározzuk. Vagyis, hogy neked fontos ez a spirituális ébresztés a tevékenységeddel. Hogy nem csak...
Hát, hogy? Igen, igen.
Szóval erről szól ez a közösségi része, mert nagyon sokszor... ha támadják ez a hagyományőrző tevékenységeket, hogy ez csak ilyen beöltözés, és hogy igazából eljátsszák, hogy mi volt itt 1000 évvel ezelőtt, és nevetségesnek tartják.
Sajnos vannak ilyen egyének emberek, vagy akár rétegeket is mondhatunk, akik azt gondolják, vagy azt is mondják, hogy ez egyfajta bohóckodás, vagy a múltban élés, mert ugye van olyan szemlélet is, hogy nem szabad a múltba élni, a jövőt kell építeni, és ebben van is igazság, de ez nem kell, hogy azt jelentse, hogy a múltat el kell felejteni, a múltunkat el kell dobni, az értékeinket nem szabad eldobni, mert azt meg viszont látni kell, hogy ez a világ, ami most, ami felé halad, ez nem igazán képvisel értéket. Tehát nagyon kevés értékes értéket, inkább így mondom, tehát mert vannak benne értékek a mostani életben is, ez egyértelmű, csak olyan minőség nincs benne, mint az őseink életében volt. Tehát ahol nagy hangsúlyt fektettek a természethez való közelséghez, a teremtő közelségéhez, tehát hogy éljük meg az Istent, éljük meg önmagunkban az Istent, és az ő általa sugalt, tehát a lelkünkön keresztül sugalt értékeknek hagyjunk teret, ne pedig a tudatunknak, tehát a környezetünknek, vagy egy bizonyos társadalmi rétegnek az elvárásainak feleljünk meg, hanem a teremtőnek az elvárásai teljesítsük.
Már ilyen spirituális síkra utaztunk, hogy az értelem sokszor félrevezeti az embereket, mert az értelem az tapasztalatból és megfigyelésből leszűr valamit, ki elemez, hogy mondjam.
Kiragad bizonyos dolgokat.
Racionalizálja, és hogy ezzel jutok valahová, akkor ezt kell csinálni, azt meg eldobom. Mert az most nem működik. De nem biztos, hogy nincs rá szükséged. És a legokosabb ember, rengeteg mérnök ismerőse van, azt hiszi, hogy igen, így vagyok effektív, így kell vezetni az életedet, mert akkor A-ból eljutsz B-be, B-ből C-be. De aztán van ennek az útnak egy olyan része, hogy... ha nagyon az eszed irányít, akkor az ösztön a megérzéseidet nem hagyod megélni, és lehet, hogy az jó irányba vinne, és nem azt mondom, hogy az értelmet mindig ki kell zárni, de nem csak racionális lények vagyunk, hanem ösztön lények. És aztán ugye jönnek a kiégés szindrómák, meg a depressziók, és a különböző mentális megbetegedések, és ez arról szól, hogy az ösztön lényedet elnyomtad.
Én legalábbis így gondolom.
Így van, tehát nem éljük meg a lelkünk igényét, tehát az isteni akarat szerinti életet nem éljük meg, hanem teret adtunk ennek a fogyasztói társadalomnak, az elvárásainak, és mindenki, akiket említesz, mindegy, hogy hány diplomája van, tehát ő is a társadalom elvárásainak akar megfelelni. Ami megy a világban, ugye, az szerint akar élni ő is, mert ez a kényelmes. És ugye bizony ez kínál bizonyos, tehát a mai anyagi világban elérhető kényelmi eszközöket ugye meg tudja venni ennek az élet filozófiának a adományaiból, de viszont amikor meg csapdába esnek, ugye, hogy nem tudnak mit kezdeni, nem tud már örülni annak a dolgoknak, eszközöknek, amit megvásárol a kemény munkával szerzett pénzéből, és nem tudja megélni már, mert megvettem kész, de utána nincs tovább, tehát nincs célja.
Igen, addig még hajszolod igen, a vágyaidat.
Így van, tehát az egyfajta ilyen rövidtávú örömérzetet nyújt az emberek számára, de ugye ez nem kielégülés, már egyre kevésbé éreznek kielégülést az emberek, amikor megvesztek valamit, és egyre rövidebb ideig, tehát ez zsákutca, tehát ha valaki ezt nem rakja össze, nem érzi át, nem érti meg, akkor azzal nem nagyon lehet mit kezdeni.
Mi szerencsések vagyunk magyarok, mert van Hamvas Bélánk és Vörös Sándorunk és millió nagy gondolkozó, aki nagyon sokszor elénk tárja az, hogy a boldogtalanság tulajdonképpen a spiritualitástól való elszakadásból jön, mert azzal egyek vagyunk, mert ez egy sokkal mélyebb dolog. Csak igen, ezt mikor a anyagi világba elmerültél, akkor éppen ilyen tevékenység, mint az íjászat, vagy a művészetek bármilyen forrása tud addig a gyökérig elmenni, ami tényleg mélyről táplálkozik, és szerintem szerencsés ember, aki ezzel megtalálja a kapcsolatot, és mindegy, nem csak a te tevékenységedre gondolok, de bármilyen művészeti formában, egyszerűen csak leül és gondolkodik.
Így van, tehát a befelé figyelésnek nagyon-nagyon pozitív hatása van, mert azzal tudod elősegíteni azt, hogy a bensődből, tehát a benned lévő Istenből jöjjön ki az, amit meg kellene élned, amitől boldog leszel hosszú távon. Ha ezt nem engedik az emberek, már pedig len, ugye, de még ha engednék is, tehát az a baj, hogy a mostani társadalmi berendezkedést kezdhetjük az oktatástól kezdve, sajnos a családoknak az átalakulásáig, ugye már nincs több generáció együtt, tehát nem tudják már továbbadni, és nincs is ismeretük a mai fiataloknak, és ez is hatalmas probléma, hogy nem érdeklődnek, és úgymond kevesen vesznek ebben részt. De én azt mondom, hogy ma Magyarországon az a tendencia, hogy legalábbis ahogy én látom, hogy azért egyre többen fordulnak ebbe az irányba, és egyre többen ismerik fel ennek a jelentőségét, mert hát ugye azért, hogyha visszamegyünk a történelemben, ugye azt tartjuk a mondáink alapján is, hogy a magyar az a magnépe, tehát a tudás népe. És bizony ez akárhogy is van, teremtővel rendelte, tehát korszakonként, időszakonként mindig vissza fognak születni, tehát a genetika az hozza vissza azt a tudásanyagot, amit régen az őseink megszereztek, és mint mondjuk én belőlem is, vagy hozzám hasonlókból is, ez a tudás jön elő. A tudatunk akaratán kívül is felsejlenek ezek a vágyak, és a tudás utáni akarás, mármint az ősi tudás utáni vágy, ezeket nem lehet visszafogni. Tehát soha nem fog, hála Istennek, elfogyni, ez legalábbis én így gondolom.
Én is optimista vagyok.
Ez a vágy soha nem fog elfogyni, mert azt nem fogja hagyni a teremtő, hogy amit valaha megalkotott és elrendelt, hogy az nem fog megszűnni. Kapunk nehézségeket, mert az mindig van, mert vannak erők, amik nem akarják engedni, hogy a jó győzedelmeskedjen, ugye ez a népmesékben is benne van mindig, de az egyensúlynak meg kell lenni valahol, és meg is lesz mindig. Én mindig voltak nehéz időszakok, és mély hullámok, vagy magas hullámok, mély völgyek, és ebből áll az egész élet végül is.
Én úgy látom, hogy erre nem csak a magyarságnak van igénye, hanem a nyugati kultúrának, az itteni embereknek, ez az észak-amerikai kontinensen élő embereknek is van. Nekik abból a szempontból nehezebb, hogy nincsenek olyan csodálatos népmeséik, ugye a király kis Miklós legyőzi a hétfejű sárkányt, és hogy a hétfejű sárkány legyőzhető. És ki is az a hétfejű sárkány, ugye ez is érdekes. Rengeteg szimbólumban az a jó ebbe a mesékbe, hogy akkor nyernek értelmet az életednek egy olyan részén, amikor nem is tudod miért, de egyszer csak arra gondolod, hogy egy reménytelen küzdelemben vagy, de meg fogod nyerni. Úgy, ahogy Zrínyi mondja, hogy a remény te magad vagy. Számoljunk fel azzal, hogy van remény. Remény nincs, a remény az te vagy.
Hát bizony hány történelmi csatánk van, ami reménytelenül indult alapból, hogy abból aztán csak vereség és veszteség lesz. És persze veszteség nélkül nem úsztuk meg, de győzetelmeskedtünk nagyon sokszor a hatalmas túlerő felett is, és ez mind-mind a belső lelkületet tükrözi, tehát, hogyha te bízol a teremtődben, az egy igaz Istenben, akkor az meg fog segíteni, ha elég erős a hited, és bizony a régi magyarokban azért elég erős volt az egy Isten hit.
Nagyon sokáig folytatnám még ezt a beszélgetést. Azt hiszem, hogy még visszatérünk, ha a hallgatók is úgy szeretnék, akkor egy más alkalommal, és talán a gyógyításról, amire most nem jutott idő, még erről szeretnék egy beszélgetést. Szóval az lenne az utolsó kérdésem, hogy mik a jövőbeli terveitek, ugye említetted nekem a Kurultáj rendezvényt, ezen is részt vettek, vagy csak te veszel részt, mint magánember?
Nem, szoktunk menni többen is. Ugye a baráti egyesületekkel szoktunk szervezkedni, és akkor jurtát állítunk a Kurultájon, és akkor ezzel is nem csak itt a szükebb közösséget építjük, hanem ugye a tágabb értelemben is, tehát megyén átnyúló barátságokkal is. Sőt, ugye, amit említettem, marosvásárhelyieket is, tehát ők is rendszeresen eljönnek a Kurultájra, és akkor ott is találkozunk, és ugye ilyen természetes testvéri szeretettel fogadjuk egymást, és együtt éljük meg azt a szellemiséget, amit képviselni akar maga a Kurultáj is, meg amit mi is képviselünk, és idén is szeretnénk ott lenni, és hát, ha nektek is sikerülne egyszer eljutni oda, és akkor, ha máshol nem is, de ott találkoznánk.
Reméljük, és a hallgatókat is invitáljuk, hogy ha egyszer tehetik, látogassanak el, és támogassák az olyan csoportokat, mint ti vagytok. Nem anyagi támogatásra gondoltam, hanem személyi támogatásra.
Így van. Maga a lelki energia az nagyon-nagyon sokat segít, és az a szeretet, amit ha mondjuk közvetítenek az emberek, ha csak találkozunk egymással, és valaki nem kineved, hanem látszik rajta, hogy szeretettel szívből megmosolyog, és örül nekünk, akkor az már hatalmas energia.
Köszönjük az energiákat, Attila, és akkor várunk vissza egy másik adásba.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Thank you. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Szeri Béla, sporthíreket fogok felolvasni önöknek. Szeptember 10 csütörtök. Már a jövő heti római tenisztorna helyszínén készül Babos Tímea, az első számú magyar női teniszezőnő, akit szombaton kizártak a jelenleg is zajló US Open páros versenyéből. A 27 éves játékos New York-i tartózkodása azért ért véget idő előtt, mert partnere, Kristine Mladenovic egyike volt azoknak a 11 francia játékosnak, akik kapcsolatba kerültek a koronavírussal megfertőzött Benoit Paire-nek. Babos szerdán már az olasz fővárosból jelentkezett be. Szeptember 12. péntek. Férfi vízilabda OB1. 23 gólt lőve ütötte ki ellenfelét a Fradi. A felnőtt bajnokságban szokatlanul nagy gólkülönbséggel 16 góllal győzött a Ferencváros csapata az újonc Debrecen ellen. FTC Debrecen 23-7. Az FTC legeredményesebb játékosa Mezei 4 gólt, míg a debreceni Macsi 2 gólt szerzett. Jelenleg az FTC a Vasas és az Eger csapatai veretlenek. Szeptember 12. szombat. Tenisz. Babos Tíme a három játszmában 6-3, 1-6, 6-2-re legyőzte az olasz Giulia Matteo Monticone-t a római salakpályás teniszszorna selejtezőjének első fordulójában a nőknél. A világranglistán jelenleg 101. magyar hölgy a 6-3-ra megnyert első szett után a másodikat 6-1-re elvesztette, a döntő játszmát azonban 6-2-re ismét megnyerte, mégpedig úgy, hogy az első felvonáshoz hasonlóan négyszer is elvette Gatto Monticone, aki a 176. helyen áll a világranglistán, adogatását. Babos a selejtező második fordulójában már a főtáblára jutásért a holland Arantxa Rasszal találkozik, aki a 68. helyen áll a világranglistán. Szeptember 13. vasárnap. A férfiaknál Tarnai László, a nőknél Koronkai Judit nyerte meg a vasárnapi triatlonosok középtávú országos bajnokságát Balatonkenesén. Az 1,9 km úszásból, 90 km kerékpározásból, zárásként egy félmaratoni 21 km lefutásából álló távot Tarnai 3 óra 56 perc 34 másodperc alatt teljesítette, és biztosan tartotta maga mögött a tiszaújvárosi Lehmann Bencét, illetve a Bajai Király Istvánt. A nőknél Koronkai Judit 4 óra 37 perc 53 másodperces teljesítménnyel ért célba elsőként, a százhalombattai versenyzőt, a tiszaújvárosi Putnocki Dorka és az újbüdai svéd Amelita követte. Most egy személyes sportélményt szeretnék megosztani önökkel. 1968-ban Lvovban rendezték az ifjúsági játékosok részére kiírt olimpiai reménységek vízilabda tornáját. Ez a verseny a szocialista országok bajnokságának számított, és majdnem mindegyik résztvevő ország felnőtt válogatottjának edzője, vagy annak képviselője is jelen volt. A magyar ifjúsági válogatott jelentős erőt képviselt. Az akkori csapatból 4-en, Hámori, Koller, Szitja és jó magam is bekerültünk a felnőtt válogatottba. Magabiztos játékkal mindenkit legyőzve bekerültünk a döntőbe, ahol a szovjet csapat volt az ellenfél. A harmadik negyedik minden rendben ment, bár az orosz játékvezető keményen hazafújt, azaz ellenünk. A mérkőzés folyamán 9 büntetőt ítélt ellenünk, amelyekből Horváth Boci, a kapusunk 6-ot kivédett. A negyedik negyedben elszabadult a pokol. Addig 6-5-re vezettünk a csalások ellenére, de 2 büntetőt ítéltek ellenünk, amit be is lőttek az oroszok, így 7-6-ra ők vezettek. Még volt hátra majdnem 3 perc, amikor az orosz bíró lefújta a meccset, így kikaptunk 1 góllal. A cseheknek, románoknak és a kubaiaknak is magyar edzőjük volt, akik egybehangzóan állították, még 2 perc 45 másodperc volt hátra a negyedből. A magyar csapat vezetője Lukácsi Tibor elvtárs kijelentette, hogy a szovjet-magyar barátságra való tekintettel nem óvunk. Óriási felzúdulás volt, szitkozódás, káromkodás, asztalcsapkodás, mire az elvtárs kijelentette. Aki még egy szót szól, garantálom, hogy az életben nem lesz többet válogatott. A banketten ott volt az orosz bíró is, és amikor az asztalunkhoz jött, senki nem fogott vele kezet. Így nézett ki a politikai mentes sport a 60-as évek végén. Köszönöm figyelmüket, jó éjszakát kívánok!
Leave and I wish you well. Yeah, I can leave and I wish you well.